Először is szeretném megkérdezni, hogy lehet-e hallani hátul is?
Igen.
Jó. Tehát én is nagy örömmel jöttem újból. Most már úgy jövök, mint haza ebbe a terembe. Sőt, megnéztem fentről, ahogy a kabátomat oda vittem, hogy onnan még barátságosabb a tanulók szemszögéből ez a terem. Ugye az egész előadássorozatnak a nehézségekhez való viszony az alapja. Ez a címe, összegzője, hogy remény a nehézségekben. A mai előadásnak pedig konkrétan, hogy miért nem kell félnünk a nehézségektől. Ugye meghökkentő elsősorban ez a cím, mert általában az emberek a nehézségektől félni szoktak, de hogy ebben az életben kikerülhetetlen a nehézség, ez szerintem az itt lévők életkorából adódóan nem kell bizonygatni különösebben, hogy mennyi veszélyes és probléma van ezen a világon, akár családi életben, akár külsős körülmények között, aminek a feldolgozásához bizony sok mindenre szükség van, hogy az emberek gondolatmenete, lelki világa biztonságban maradhasson. De hogy kezdjük az alapoktól egy picit, mert én szeretek mindig alapozni, és hogy belegondoljunk, hogy tulajdonképpen már születésünk után nehézségek sokaságával találjuk szembe magunkat, hiszen egy kisgyermek is, bár nagyon ragaszkodik az édesanyjához, aki ott volt a szíve alatt 9 hónapig, de tulajdonképpen nem ért semmit abból, amit mond neki, és meg kell tanulnia a nyelvet. Aztán meg kell tanulnia mozogni, járni, nem kis feladatok, és a kisbabáknak ez bizony elég nagy nehézséget okoz, de nem mondják azt, hogy ők nem szeretnék, vagy feladják, ugye? Tehát megállapíthatjuk, hogy vannak olyan nehézségek az életben, amik kifejezetten jótékonyak és fejlesztik az embert, akkor is, hogyha tényleg sok odaadással jár, sok gyakorlással jár, annak a megküzdése, megtanulása, de mindenképpen, ahogy izmosodik egy kisgyermek is, és berögzül az idegpályája, az egész mozgás szervrendszere, a beszélő készsége és mindene, ugyanígy, hogyha a felnőtt korban az előttünk álló, megküzdendő dolgokhoz fordulunk, akkor az első megállapítás, amit szeretném, hogyha hazavinne mindenki ma, hogy bizony minden nehézség, amivel szembe találjuk magunkat, ugyanúgy lelkileg izmosít bennünket. És hogyha megpróbáljuk felfogni és leszögezni azokat a dolgokat, amikről mindjárt beszélek, az nagy segítség lehet nekünk abban, hogy fel ne adjuk a nehézségekben a belső lelki jótékony küzdelmet. Azért beszélek így a bevezetőben ennyit erről, mert általában az emberek a nehézségek közben félni szoktak. És a félelem az megbénítja az embert, és nagyon-nagyon sok problémával kell egy felnőtt embernek már szembesülnie. Ugye önellátóvá válik, anyagi gondok is lehetnek, megtanulni az anyagi dolgokkal való bánásmódot, az sem kis feladat. Az is nehézségekbe ütközik, főleg a mai világban ugye látjuk, hogy bizony nem tudatosan nevelik a gyerekeket arra, hogy felnőtt korukra önállóak legyenek, döntésképesek legyenek, jól döntsenek, és ez bizony egy egész családot bakvágányra vezethet, elég sok problémát okozhat, és hogyha nem gyakorolja valaki bele ebbe magát, vagy a könnyebbik utat választja, amikor könnyen lehet felvenni kölcsönöket, vagy támogatják sokszor a szülei, vagy sorolhatnám itt tovább a dolgokat, akkor nem izmosodik lelkileg, nem tanulja meg a problémákat. Pedig a kisebb jövedelemből való megélés, az egy művészet. Azáltal az ember ugyanúgy izmosodik, mint a kisgyermek, amikor járni, beszélni tanul, és nagyon sok mindenre megtanít bennünket az, hogyha egy kicsit szűkösebb keretek között kell élni. Erről most csak azért beszélek az elején, mert amilyen világban élünk, és amerre tart a világ, az nem kecsegtet bennünket azzal, hogy mi nagyon sok kényelmi dolgot vihetünk tovább magunkkal, amiben eddig esetleg voltunk. Mert látva a helyzetet, egyre szűkülnek a keretek, erről nem kell beszélnem, úgyis tudja mindenki, de higgyük el, hogy ezek a problémák, amivel találkozunk, javunkra válnak. mert az anyagi nehézségek közben igenis az embernek a lényegre látása helyreállhat, edződhet, a beosztás, a pénzbeosztás, vagy amellett, a takarékosság mellett a jótékony és helyes helyre való adakozás, mert ugye ebbe is bele lehet bukni sokszor, az is edződik, az is helyre kerülhet. És hát nem utolsó sorban, még sok mindent sorolhatnék, de a megelégedettség hatalmas dolog és nyugalmat ad az embernek, és eloszlatja a félelmeket is. Azért sorolok csak fel pár ilyen gyakorlati dolgot az elején, mert erre készülnünk kell. Ugye nagy plakátokon hirdetik, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami súlypontos. A világhíradóban is láthatunk súlypontos dolgokat, de ugyanúgy, ahogy a mai fiataloknak azt látom, hogy nem életre való a nevelése. Sem otthon, sem iskolában, nem a lényeg van tanítva. Ugyanúgy a mostani időben való készülésnél sem a lényegi dolgokról van szó. És talán többször meg fogom említeni, mert szívügyem, és ugye az előadásainkat az Isten szavának alapján tartjuk, de minden megtalálható benne, ami felkészít bennünket az ilyen problémás időkre. Ami megsegít bennünket abba, hogy a félelem helyett, a kétségbeesés helyett bölcsességet nyerjünk, és nyugalom lehessen velünk és rajtunk. Ugye a fizikai nehézségek erőllétet, egészséget kívánnak. Én itt hallottam a sorok között, hogy többen készülnek ilyen életmódtáborban, vagy esetleg elekre, ahol van egy ilyen központunk. Bizony a betegségektől sem megijedni kell, hanem vagy megelőzni, vagy ugye, ahogy az előző sorozatunkban már hallhattuk, beszélhettünk róla, hogy megtanulni azt, hogy hogy maradunk egészségesek, vagy hogy válunk egészségessé. Ott sem a félelem kell, hogy domináljon, hanem az, hogy mi a megoldás. A nehézségek, amikor jönnek, akkor az első reakciója az embernek vagy a szorongás, hogyha bennmarad a félelembe, vagy automatikusan ugye megijedni. De arra tanít bennünket az Isten szava, hogy bármivel találkozunk, ami nem megszokott, vagy pluszt követelne tőlünk, vagy nincs rá hirtelen megoldás, az mind arra hívjon bennünket, hogy gondolkodjunk, és hogy a megoldáson gondolkodjunk. És a megoldáshoz vezető útra el tudjuk kérni a segítségeket, a megfelelő segítségeket, és meg is kapjuk. Tehát az anyagi, a fizikai nehézségeken túl, talán hogyha közvéleménykutatást tennék, vagy meg is kérdezem, hogy milyen nehézségek azok, amik a legnagyobb gondot okozzák az embereknek. Ki mit mondana? Eddig ugye mondtam az anyagi nehézségeket, a fizikai nehézségeket, mondjuk mint a betegség, vagy az idősödés, de talán a legnagyobb mértékben mi az, ami az embereknek, igen, itt mutogatják már többen, ugye a lelki problémák. Leginkább a lelki problémák azok, amelyek megakasztják az embernek az életét, amik leblokkolják, és ami nagyon-nagyon sok esetben, ahogy látom én is az életben, rengeteg emberrel beszélgetek a munkám során is, hogy olyan mértékben beleragadnak a félelembe, ebbe a szorongásba, hogy sokszor nem engedik, hogy segítség lehessen bármi számukra, ami igazi józan megoldás. És hát ugye mindezekkel együtt jár azok a gondok, amik a nehézségeket, amit okoznak a nehézségek, ugye gondot okoznak. Az anyagi problémák, a fizikai problémák, a lelki problémák mind-mind gondot okoznak. De a lelki problémánál még nem tértem ki arra, ami az anyaginál, ugye azt mondtuk, hogy a megelégedettségre tanít, a józan gondolkodásra, a lényegre látásra, a jó beosztásra, és az valódi segítség meglátására is. A fizikai megtanít bennünket egészségesen élni, a lelki megtanít bennünket feldolgozni dolgokat, azért nem kis dolog, nem? Feldolgozni. Az iparban is használják, vagy a mezőgazdaságban is használják ezt a kifejezést, de bizony a lelki világban is sok-sok feldolgozandó folyamat van, és ne essünk kétségbe, mert úgy lettünk megteremtve, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy feldolgozhassunk dolgokat. Képesek vagyunk rá megedződni itt is. És milyen fajta lelki problémák adódnak az életben? Nyilván nem tudjuk mindet előhozni, de ha én most megkérdezem önöket, akkor ki mit tudna felsorolni? Milyen fajta lelki problémák, amelyek félelemmel töltenek el bennünket, amelyek szorongással, amelyek megakasztanak, ami kilátástalan helyzetbe hoznak bennünket? Nagyon jó. Például a váratlan helyzetek, olyan, amit nem kombinál bele az ember, ugye? Vagy nem megszokott az életben, és sokkal több pluszt kérne az embertől. Még milyen lelki nehézségek adódnak? Családi? Ez egy kicsit tág fogalom.
Végül is a párunk, hogyha hogy is mondjuk, nem úgy viszonyul hozzánk, ahogy szeretnénk, vagy meghidegül a viszony, ez különösen kellene, hogyha társasegítében vannak például, akkor csak együtt van a család, de még sincsen együtt. Szóval
tehát akkor a családi konfliktusok és azoknak a helytelen kezelése és az ezzel járó probléma. Nagy dolog ez az életben? Nagy probléma? Ugye, még egyszer mondanám, hogy milyen segítséget kaphatunk a Bibliában mindehhez. És azért merek erről bátran szólni, mert akik személyesen ismernek engem, ők azt szokták hinni, hogy én azért tudok ilyen örömmel beszélni a Szentírásról, mert hogy nekem nincsenek problémáim. Vagy amikor családgondozásról van szó, akkor azért tudok ilyen örömmel, meg kiegyensúlyozottan szólni, mert hogy mi mindig ilyen idillben éltünk a férjemmel, és mindig jó volt a kapcsolat, itt el szoktam mondani, hogy nem. Merek őszinte lenni, és ez így igaz, és enélkül hamis lenne bármi, amit hirdetnék, mert nem születik jónak az ember, úgy mondom, hogy nem születik arra, hogy ő jó feleség legyen, vagy jó fér legyen. Ezeket úgy kell megtanulni az életben. Nem születik az ember arra, hogy megértse a másikat rögtön, vagy ne sértésnek vegye azt, amit ő nem feltétlenül annak szán, vagy ha valóban sértésnek szánja a másik, akkor azt, hogy dolgozzuk fel, ugye feldolgozás megint, hogy viszonyuljunk. Egy párkapcsolatban például, ha most már ezt említettük, akkor bár nem erről szól konkrétan a mai előadás, de elő kell, hogy hozzuk, mert sokaknál okoz problémát. Megkísérti az embert a feladás. A keserűség nagyon mélyen tud meggyökerezni. És amikor keserű az ember, vagy bántott az ember, akkor egy olyan szemüvegen keresztül néz, ami csőlátást okoz. Ezt is tudom saját tapasztalatból. És hogyha nincsenek ott az ígéretek, és nincsenek ott az isteni útmutatások, akkor az ember a maga érzelemvilága után megy, a maga meglátásai után megy, és feladja. És lehetetlennek tűnik az, hogy ebből ki lehessen mozdulni, mert mit kíván az ember? Hogy változzon a másik, és akkor jó lesz a kapcsolat. De az összes eddig felsorolt problémánál, az anyaginál, a lelkinél, a gondoknál, a fizikainál elsősorban a mi változásunkról van szó, és ebben nyújt segítséget maga a Teremtő Isten. De milyen lelki problémák szoktak még adódni?
Kétségbeesés.
Aha. Mikor szoktunk kétségbe esni? Mert ugye ez a kifejezés, ez a mi hozzáállásunkat jeleníti meg, vagy mutatja be.
Munkahely elvesztése. Aha. Válás.
Ugye, amit hallottunk is, a váratlan helyzetek, tehát hogy valaki elveszíti a munkahelyét, megint akkor az anyagi dolgokhoz való viszonyítás, aztán a családi problémáknál, amikor már odáig fajul a dolog, hogy válásra kerül a sor, az is nagyon meg tudja akasztani a dolgokat. Ezen belül, ha így csoportba szednénk, hogy, mert ez még mindig egy tág fogalom, ez még a problémáknak egy nagyon tág halmazát mutatja, ezen belül igazából, ami problémát okoz, majd figyeljük meg, hogy a fájdalmak, A fájdalom az nagyon nagy nehézség az ember életében. Fájdalmat elviselni. Fizikai sem könnyű, de a lelki fájdalmat elviselni. Nem tudom, kinek megy túl könnyen, ugye? A sérelmeket elviselni, ahogy az előbb beszéltünk is róla. Én nem tudom, hogy kinek mi a gyengéje, de igazságtalanságokat elviselni. Mennyire nehéz vagy könnyű, ugye, az életben? Vagy a tehetetlenséget. Mert az is nehézség, amikor nem tudok egy helyzeten változtatni, főleg nem jó irányba, sőt, hogyha jól megvizsgálom, akkor néha csak rombolok, hogyha hirtelen felindulásból én rögtön tenni akarok. Vagy az elhagyatottság, az egyedül lét, a magány, az is nagyon nagy nehézség az embereknek. És még szerintem sorolhatnánk számtalan dolgot. Újból mondom, és beidézem a kis unokámat, aki most 5 éves, és körülbelül 1 évvel ezelőtt volt egy olyan mániája, hogy mindig, amikor kapott egy játékot, akkor nem a játékkal foglalkozott, hanem a dobozát, a papírját maga elé vette, és nagy komolyan nézegette. És kérdeztem, hogy mit csinálsz? És mondta, hogy használom az utasítást. Ugye hallotta, hogy használati utasítás van minden dobozban, vagy megnézte a rajzokat, ugye olvasni nyilván nem tud, de megnézte, és akkor még mondta, és mama, erre nem szabad felállni, mert át van húzva. És úgy szeretem a gyermeki lélekben, hogyha valamihez van használati utasítás, akkor tessék azt szerint élni velem. De miért mondom ezt? Mert tulajdonképpen az egész Szentírás, a Teremtő Istennek a használati utasítása számunkra olyan lehetőségek tárháza, ami az előbb említett nehézségek meglátásakor és megélésekor nagyon nagyban, sőt teljes mértékben tud bennünket segíteni ahhoz, hogy a fájdalmakat ne félelemmel fogadjuk, és ne ragadjunk be benne, és ugye, hogyha valaki benn marad a félelembe, akkor milyen emberré válik? Ugye egy szorongó emberré válik, egyre kevésbé terhelhető, egyre kevesebb dolgot tud jól megélni. Tehát ahhoz viszont, hogy használom az utasítást lehessen, ahhoz meg kell tanulnunk magát azt is, hogy hogyan használjuk a használati utasítást. És ezért mondom nagy örömmel, úgy, mint aki valóban nagyon sok nehézsége ment már eddig is keresztül, és bátran mondhatom a győzelmeket, amivel meglettem segítve a Teremtő Isten által, hogy arra ind bennünket a Jóisten, hogy sokszor, amikor nehézséggel találkozunk, akkor nem tudjuk, hogy hol kezdjük, hogy álljunk hozzá. Az, hogy automatikusan rosszra gondolunk, automatikusan a félelmet generáljuk magunkba, ez minden emberre jellemző. Az első reakció, azt mondhatnám 100 emberből 100 embernél ez, ne ejtsen bennünket kétségbe, ilyenek vagyunk. Amióta ez a világ elromlott, az pedig már jó rég történt, már 6000 évvel ezelőtt, ugye a teremtés után, amikor beengedtük azt a valakit, aki a mennyet megbolygatta, és ott kezdett nehézséget okozni, és a Teremtő Istent kezdte kikérni, mármint az ő jóságát, jó törvényeit és szeretetét, és amióta vetette a földre a lábát, azóta mi emberek ilyenek vagyunk. Ez nekünk meglepetés sokszor, az Istennek nem. Ő mint diagnózist adja elénk, és még itt is bátorít, és felemel bennünket, hogy ne essünk kétségbe magunktól sem. És sokszor olyanok vagyunk mi emberek, hogy a félelmet, vagy a bizonytalanságot, akkor egy kételyekkel lehet gerjeszteni nálunk, tovább jönnek a kételyek, mert nem tudjuk, hogy mivel állunk szembe. Az első dolog, amiben tud bennünket az Isten segíteni egy nehézség megélésekor vagy kezdetekor, hogy szeretné leszögezni, hogy mivel állunk szembe. Éppen most beszéltem egy nagyon rövid kis előadás keretében arról, hogy a mennyei fogalomtár az egész más, mint a különböző nyelveknek a fogalmi rendszere. Nem tudom, hogy közöttünk van-e olyan, aki több nyelven tud. kérhetnék egy kis feltartást, hogy ki az, aki több nyelven tud közöttünk. Ez egy nagy ajándék, nem kell szégyelni. Én pedig csodálattal vagyok mindenki iránt, aki tud több nyelven, de ugye ott megvannak a nyelvtani szabályok, megvannak a kifejezések, amiket meg kell tanulni, be kell azonosítani, memorizálni kell. Az Istennek a fogalomtára az pedig olyan szép, hogy azt mindenki megtanulhatja. Az nem nyelvérzék kérdése, hanem készség, nyitottság, alázat kérdése, és főleg elfogadás kérdése. És ebben az egész rendszerben, amit elénk tár az Isten, olyan fogalomtárral nyit felénk, amit meg is magyaráz. Például mondok egy-két dolgot, hogy mi emberek azt tudjuk mondani másokra, hogy milyen talpra esett, a jég hátán is megél, ugye? Az Isten meg, hogyha jól lehámozza előttünk, hogy hogyan tud valaki a jég hátán is megélni, meg milyen talpra esett, akkor így rá szokott mutatni, hogy az, amit művel, és az, amivel tulajdonképpen így él, az erkölcsi szempontból csalásnak számít. Ugye milyen különös? És milyen ütköztető ahhoz, hogy mi hogy szoktunk dolgokról gondolkodni? Vagy mondhatnék nagyon-nagyon sok dolgot, mert mi mással töltjük be ezt a fogalmat, és ez a betöltés, változik hónapok múlva, változik évek múlva, évszázadok, évezredek alatt is. Mindig el szoktam mondani, ez egy abszolút mondat, amit fel szoktam hozni előadásokon. Ami az én gyerekkoromban fogalomtár volt, az mára teljesen kifordult magából. Mással van betöltve. Sokszor úgy tűnik, hogy abnormális az, ami az én gyerekkoromban normálisnak számított. Az Isten fogalomtárában pedig nincs változás. Nincs. Amit ő erkölcsileg leszögez, az változhatatlan. És ezt azért fontos ismernünk és tudnunk, mert ez a félelmeinket oszlatja, a látásmódunkat pedig tisztítja. Mert amikor meg tudja nevezni, hogy mi egy nehézség elején vagy közepén mivel állunk szembe, akkor az olyan, mint amikor, nem tudom, hogy ki élt át közöttünk már ilyen élményt, mikor valami úgy egyik pillanatról a másikra olyan nagyon kijózanító. Voltunk már ilyen esetben? Vagy úgy azt szoktuk mondani, hogy most úgy nagyon megvilágosodtam, mert úgy valamit megértettem, és egy ponttal tovább tudok lépni. Na, amikor az Isten fogalomtárából megérthetjük, hogy ő mit, minek nevez, akkor egyszerűen nem a sötétben kell tapogatnunk. Akkor sem, ha azt a nehézséget mi idéztük elő, mert vannak ilyen nehézségeink, amit mi idézünk elő. És van egy olyan hajlamunk is, hogy képesek vagyunk sokszor előidézni, generálni, addig, amíg fel nem fedezzük, hogy milyen hiba kóddal működünk, hogy mi az speciális életviteli rossz hozzáállásunk, amivel a nehézségeket okozzuk. Mondok egy példát, mondjuk fiataloknál, szegény fiatalok, nem fiatalok, jó, bármelyik korosztálynál, ha látunk olyan jelenséget, hogy mondjuk valaki nagyon sokat keres, vagy mondanám azt, hogy nem keres rosszul, mert van ilyen. Akkor, és még sincs pénze a következő hónapra, ugye? Mindig gondban van. Múltkor beszéltem egy valakivel, és mondta, hogy szeretne majd valahova elmenni, de nem most, majd jövő hónapban, mert nincs pénze. Közeli hozzátartozom, nem szoros, de mertem vele őszintén beszélni, és kérdeztem tőle, hogy. Hát mondom, hiszen jól keresel. Ó, de hát ez meg az. De hát mondom, ebből a pénzből lehetne, de minden hónapban elkölti, mert nem tud rá figyelni. Tehát vannak nehézségek, amelyeket mi generálunk magunknak. És ha az Isten erre a pontra rá tud mutatni, hogy mi az, amit te okozol magadnak, én segíteni szeretnék, én kitisztázni szeretnék, azért, hogy ne félj, mert ha tudod, mivel állsz szembe, ráadásul tudod, hogy belőled indul egy része, akkor nem félned kell, hanem máshogy gondolkodnod, és a más gondolkodás kapcsán máshogy tenned. És kérdezem, hogy ahhoz képest, ahogy eddig tettük, máshogy tenni könnyű dolog? Még akkor se, ha felfedezzük, hogy rossz vágányon vagyunk, de akkor meg megadja az elhatározás mellé, megadja a kellő segítséget. A kitartáshoz is megadja a segítséget, minden segítséget megad, hogy tudjunk változni. De vannak olyan dolgok, olyan nehézségek, és arra is rámutat a Jóisten, ami tőlünk független. Most egy ilyen világban élünk, amikor élhet valaki nagyon bölcsen, kiegyensúlyozottan, de akkor is meg fogja élni azokat a nehézségeket, amelyek most a világra jönnek. Amitől félnek az emberek, amitől rettegnek az emberek. Mert még arról nem is beszéltünk, hogy az emberek félnek a járványoktól, ugye? Amik most vannak. És félelmetes is lehet, meg egyre több. Nem azt látjuk, hogy visszaszorul, hanem egyre több is. És egymást követő. Félnek a háborútól. Azért nem kell erről bővebben beszélnem, mert kézzel tapintható, itt van a közelünkben. Félnek a jövőtől. De vajon a Teremtő Isten, aki az elromlott kezdetek óta bátorítóként ott áll az ember mellett, és oszlatja annak a félelmet gerjesztő és kétségeket gerjesztő mondatait, aki már a mennyben elkezdte a bizonytalanságérzést kialakítani a teremtett lények között. Az az Isten most is 1000%-ig itt van segítségül az embernek. Ő tudja a legjobban, hogy milyen idők következnek ránk, azért a használati utasításban, az egyéni gondolatmeneteken, az egyéni segítségeken, változtatni valókon, változáson túl, megnevezéseken túl, tud nekünk segíteni abban is, hogy az előre látott történelmi helyzeteket kinyilatkoztatva előttünk, megmondja, hogy mi az, amire koncentráltan figyelnünk kell, és mi az, ami noha a világban, mint nagyon nagy baj van felmutatva, és baj is, és bajok forrása, de igazából nem ettől kell félni. Jézusnak rengeteg olyan kijelentése volt, amikor a körülötte lévő emberek, akik gondoktól voltak sújtva, akik egy római iga alatt éltek, nem volt szabadságuk, vagyis legalábbis úgy élték meg, bizonyos értelemben volt szabadságuk, csak úgy állandóan forradalmakat akartak közöttük gerjeszteni, és állandóan a birodalom ellen akarták őket lázítani. És azt akarták, hogy nem megelégedettek legyenek az ő helyzetükben, hanem elégedetlenek legyenek. Ugye ezt is lehet gerjeszteni. És Jézus mindig az Isten bemutatásával, az Atya bemutatásával olyan dolgokra tudta őket tanítani, amikor ezt a látásmódot, ezt a mindenre ugrást, mert ne feledjük el, félelemmel, meg pánikkal lehet az embereket akár forradalomra is késztetni, vagy bármi olyanra, ami további gondot fog hozni. És Jézus egész másikra terelte a figyelmet. Azt mondta az embereknek, hogy ne attól féljetek, ami a testet megöli. Egy betegség is megtudja, egy háború is megtudja, bármi. Vagy az igazságtalanság is megtudja ölni. Vagy egy hatalommal visszaélő rendszer is meg tudja ölni a testet. De azt mondta, ne ettől féljetek, hanem attól féljetek, aki a lelketeket végérvényesen meg tudja ölni. Mert Jézus bemutatta azt is, hogy minden jó dolog már most ilyen körülmény között bennünk kialakulhat. Ezért mondta azt a maga természetességébe, hogy az Isten országa bennetek van. Tőletek tud kiindulni. Ne azt várjátok, hogy a világban majd összefognak az emberek. Meg majd rendszerek helyre teszik. Az Isten országa ti bennetek van. És amikor amikor ezt tanította nekik, és nevén nevezte a dolgokat, akkor megtanította nekik, hogy az, aki a mennyben a bizonytalanságot elkezdte, aki a felfuvalkodottság és irítség által az isteni rendszer ellen támadt, egyébként ez is az emberi fogalomtárban más fogalommal bír, ugye az emberek el se hiszik, hogy van személyes gonosz, vagy mennyei lázadó. Isten fogalomtárában sokszor-sokszor előjön, hogy nem kisebb dolgokkal van nekünk itt a Földön ellenségeskedés, mint ennek a személyes lázadónak a földre jövetelekor elkezdődött összes nyomorával. Nem test és vér ellen van tusakodás. Nem a férjeddel, nem a feleségeddel, nem a kollégáddal, nem a rokonoddal, nem a gyerekeddel van neked tusakodásod. Amit bennük látsz, azt valaki gerjeszti. Azt akarja, hogy benne maradjon, hogy ilyen maradjon. De az Isten országa bennetek kezdődhet el. És ezért tanította Jézus azt, hogy ne attól félj, ami félelmetesnek tűnik, hanem attól félj, hogy te egy helyzetben a félelem, vagy a pánik által, vagy a meghomályosodott látásod által, vagy a rossz gondolatmeneted által megengeded annak a valakinek, hogy a belsődet tegye tönkre teljesen. Mert az élet fejlődésre adatott. A földi élet fejlődésre adatott. Az az Isten, aki a kezdetek óta szeretné világossá tenni a mi fogalomtárunkat és segíteni, és képes volt eljönni a nyomorba, a semmibe, a sárba értünk, az az Isten fejlődni szeretne bennünket segíteni. Mert az örök élet, amit készített számunkra, ahol nem lesz nehézség, és nem lesz nyomor, semmi fájdalom, amit eddig megemlítettünk, semmi. Meg amit nem említettünk meg, de fájdalom, az sem lesz. Ugye nekünk ezen is el kell gondolkodnunk. Nekem, amikor legelőször mondták azt, hogy örök élet, bár hithű hívőnek gondoltam magam, akkor elhessegettem a gondolatvilágomban. Én aztán nem akarok lebegni, meg olyan idegen nekem az a semmittevés. És amikor megtudtam, hogy az Isten által elkészített örök élet az nem lebegés és semmittevés, hanem értelemmel van betöltve. Hogy ott értelmes dolgokat fogunk tenni. Az egy tevékeny élet. De ott nem fogják megkérdőjelezni a jót. Nem fogják az igazságot abnormálisnak beállítani. Ott nem fogják a másikat kihasználni. Nem lesz a fogalmaknak félre magyarázása, megmásítása, hazugsággal való betöltése. Nem. Értelmes, boldog, tevékeny, megronthatatlan élet, amit az Isten készített nekünk. De ahhoz itt ezen a földön fejlődnünk kell. És a fejlődéshez adott összes segítséget el kell fogadnunk. És ahhoz, hogy elfogadjuk, ki kell tisztázni a dolgokat. És ehhez ad segítséget az Isten. És azért szeretném még ezek után a következő igéket elmondani, és idézni akkor végre már ebből a használati utasításból, mert ha én megkérdezem az itt jelenlévőket, hogy a félelemnek mi az ellentétje, akkor mit mondanánk? Nyugalom, bizalom. Valahol azt mondják, hogy a bátorság, ugye?
Szerintem a hit meg a tudás,
aha, így van. És a bátorság az pedig a következménye annak, amit az Isten adni akar, és én most úgy szeretném felolvasni az egyik kedvenc igémet, ami nagy segítség az embernek. Arról szól a jó Isten, hogy nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. A félelemnek lelke nem tőle jön. Ezt azért jó leszögeznünk, mert amikor elkezdjük érezni, mert a félelem az egy érzés, amit meg tudunk élni. Bár gondolkodás kérdése is, amiben tud az Isten segíteni. De amikor kezdjük érezni ezt a félelem érzését, akkor az első, amit eszünkbe fog juttatni most az előadás után már kitörölhetetlenül, mert azért beszélek róla, azt fogja mondani, hogy nem tőlem van. És ami nem tőlem van, abban te nem vagy köteles bennmaradni. És ami nem tőlem van, abban én tudok segíteni. És én meg tudom tenni, hogy a félelem helyén más legyen. Így folytatódik az ige, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Azt mondja, hogy a félelemmel szemben az erő, a valódi erő, a szeretet, a valódi szeretet és a józanság van szembeállítva, amit ő meg tud adni. Tehát a félelemnek az erő, a szeretet és a józanság az ellentétje. És amikor ki tudja tisztázni bennünk, még egyszer ugorjunk neki, jön a félelem. Akármi gerjesztjük a nyomorunkat, és azt szeretné felismertetni, akár tőlünk távol álló dolgok, mert nem biztos, hogy tehetünk arról, hogy valaki el akar tőlünk válni, bár kettőn áll a vásár, de van olyan, amikor megvizsgálva, józanul, mégis tehetetlenek vagyunk. És nem biztos, hogy rajtunk áll az, hogy kitesznek bennünket a munkahelyünkről. És hát a háborúban úgy őszintén mi beleszólásunk van, bár néha megkérdeznek, aztán kérdéses, hogy miért is, de ezek olyan dolgok, amik tőlünk független dolgok. De a félelem az jön. És akkor legyen ez az alaptézisünk, hogy jön a félelem, és az Isten így fog szólni mindenkihez, nem tőlem van. És ami nem tőlem van, azzal nem kell, nem szükségszerű együtt élned, mert minél előbb megengeded nekem, hogy erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét adjam helyébe, annál előbb felszabadulsz a tisztánlátásra, a nyugalomra és az örömre is. Mert ez is adatik az erő, a szeretet és a józanság által. Még egy dolgot leszögez a Jóisten, azt mondja, hogy igazság által leszel erős. Mert ugye, jó, azt mondjuk, hogy most már megtanultuk, hogyha félelem jön, akkor mit is tudunk mondani, gondolni magunkban? Hát ugye ezek tanulópadok, most vissza kell, hogy kérdezzem. Na? Nem tőlem jön, ugye? És hogy folytatja, hanem mi jön tőle? Erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. Na jó, de most mi az, hogy erőnek lelke? Hát ugye, aki még csak nem tud úgy olvasni, csak maximum a rajzokról, mint a kisunokám, ő csak annyit tud, mert hát nekünk is valahol el kell indulnunk. Ez nem jön rögtön. Nem vagyunk olyan beállítottságok, hogy mi mindent rögtön meglátunk, meg megvilágosodunk, mert sajnos ilyenek vagy. Én épp a napokban mondtam, hogy én velem annyi gondja van az Istennek, az biztos, mert hogy én mire rájövök valamire, hogy mi a hiba, hát évek telnek el. Aztán amikor megvilágosodok, akkor meg azt mondom, ja, hát miért nem mondtad előbb, és akkor olyan megnyugtatom, hogy én próbáltam. Csak hát még mindig nem jutottál el ide. Tehát ne essünk kétségbe, hogyha nem rögtön tanulók vagyunk. De akkor mit jelent ez az erő? Ezért mondja és definíciája, mindig mindent megmagyaráz a Szentírás. Ha valamit nem értünk, tovább kutatunk, tovább olvasunk, akkor egy másik helyen kitisztázza a fogalom. Tehát azt mondja, hogy igazság által leszel erős. Na de most, amikor az ember fél, és már tudja, hogy nem Istentől jön, és tudja, hogy Isten erőt szeretne neki adni, milyen igazság által? Meg hol van itt igazság? Hát a világban, ha tapogatunk őszintén, nem azért, mert én azt szeretném, hogy most mindenki bólogasson arra, amit mondok, mert lehet ellenkezni, de sok igazságot találunk. Hát ahhoz nem lehet viszonyítani, ugye? Abból nem indulhatunk ki. Magunkban találunk igazságot? Legyenek bátrak. ütköztessünk. Hát bizony, az ember sokszor hiszi, hogy igen. Aztán, ha egy kicsit őszinte magához, akkor azt már nem mindenkinek mondja el, de bevallja, hogy nem. Ez a jobbik eset. És olyan is van, hogy amikor már megvilágosodunk, akkor világosan láthatjuk, hogy mi az igazság, de ez az Istentől jön. Az Isten igazsága, mert hát ő a viszonyítási alap. A világból nem kapjuk meg, magunkba jobb, ha bizonytalanok vagyunk, mert lehet igazsággal a kezünkbe olyan szemtelenül és szenvedélyesen és erélyesen képviselni, hogy ha ott kérdeznénk meg a környezetet, akkor rajtunk kívül mindenki azt mondaná, hogy köszönjük szépen, nekünk ilyen igazság sem kell, ugye? Biztos, hogy már rajta kaptuk magunkat ezen a formulán. Ezért ez nem kiinduló alap. De milyen igazságról beszél az Isten, amit adni akar a félelem helyett? Hát olyan igazságról, most egy kicsit akkor megengedik, hogy egy ilyen kis bevezetőt tartsak, mert most ha hazamegy mindenki, én biztos vagyok benne, hogy elkezdi olvasni a Bibliát, igaz? Remélem. Mondom. Hoztunk is egyébként, úgyhogy lehet jó áron vásárolni, mármint hogy alacsony áron. Az ige helyek? A nem félelemnek lelkét adta, az a 2 Timóteus 1.7-ben van, és akkor hozzám mondom, hogy ezt Pál apostol egy római börtönből írja, és tanítja az ő utána lévőt, mert tudja, hogy ő már valószínűleg onnan nem jön ki, hanem egy őrült császár áldozata lesz. De nem fél, hanem azt tanítja az ő tanítványának, hogy nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Az erőről, hogy igazság által leszel erős, erről Ézsaiás ír az 54. fejezet 14. versében. És Ézsaiás, hát ő is hogy végezte? Ugye a hagyomány azt írja, hogy őt ketté fűrészelték, mert Isten szolgája volt. De akkor milyen igazságról beszél az Isten? Olyan igazságról, ami meg lett kérdőjelezve a mennyben, amit mondtam is, ami ki lett kezdve egy valódi létező, a szerepéből kieső lény által, egy nagyon magas intelligenciával rendelkező lény által, Sátán vádoló, Diabolosz, ugye sok-sok neve van a Biblia szerint, és ez az igazság, az Isten törvénye, az élet értelmét fenntartó mindensége, amivel teremtett bennünket, amivel percről percre, pillanatról pillanatra gondoskodik rólunk. Higgyük el, bár ez láthatatlan számunkra. Ha csak ezzel mennénk haza, hogy ezért sem szabad félnünk, mert ilyen gondviselő Istenünk van, már ez is nagyszerű dolog. De mi is az igazság? Az igazság az, hogy ez az Isten, akinek a lénye ki lett kezdve, és aki bevállalta mégis ezt a földi történelmet, ez képes volt meghalni mindannyiunkért, azért, hogy mi eljuthassunk a tisztánlátásra, és ne félelembe kelljen élnünk, és azért, hogy elnyerhessük azt az örök életet, amit készített számunkra. Az igazság alapja ez. Ha erősek akarunk lenni, akkor ezt a fajta igazságot keressük, kutassuk, engedjük felfogni, mert ez az, ami minket megsegít abban, hogy elviseljünk bármit. És én biztos vagyok abban, hogy az itt ülők közül már sokan megtapasztalhatták magukon, hogy ami 10 éve, 20 éve gondot okozott, azon már hamarabb túllépnek, így van? Mert fejlődünk. De sokkal gyorsabban fejlődhetünk, hogyha egyenesen a megoldást kapjuk a kezünkbe és a fejünkbe. Ha azt mondja az Isten, hogy a félelem megjelenésekor, hogy nem tőlem jön, de én akarok neked adni erőt, akkor járd körbe, hogy én hogy teszek, amikor engem igazságtalanság ér. Ezt ugye elolvashatjuk. Jézus, amikor földre jött, bemutatta emberi közegben, hogy ő hogy viszonyul az igazságtalansághoz, a csúsztatásokhoz, a félelem gerjesztéséhez. Hát őt őscsalónak állították be maga korában. Állandóan kikezdték. Az ő követőit üldözték. Hol volt ott igazság? az ő halála és értünk végzett dolga és a menny bemutatása, ebben rejlik az igazság. Igazság által hatékonyan és gyorsan lehetsz erős. Azt mondta Jézus mindenkinek, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ha érzed a félelmet, akkor miért nem ernél a világ egyetem teremtője elé menni? Ő nem eltaszít, hanem hív és vár, és segít. Ugye az orvoshoz is megyünk, hogyha betegek vagyunk, nem pedig azt mondjuk, jó, most ez egy kicsit más, mert más világot élünk, de jó esetben nem azt mondjuk, hogy nem megyünk, ugye? Mert hát azért van az orvos, hogy segítsen. Igazság által leszel erős, és elválaszthatatlan a szeretettől. Ugye már a másik fogalmunk az a szeretet volt. Hát szeretet, de megint mihez viszonyítsunk? A világban találunk sok szeretetet? Lehet, hogy annak nevezik az emberek, de igazából, ha megnézzük, ez alapján, akkor lelepleződik, hogy ez nem biztos, hogy az. De magunkban találunk szeretetet? Hát, mint a korán múló harmat, ugye? Meg mint az ápor eső, ami gyorsan el tud múlni. De ha már egy kicsit meg van bolygatva, akkor az hamar elillan, és egész másba is át tud váltani. Ez a szeretet, ez is az Istentől jövő szeretet, méghozzá az a szeretet, amivel ő szeret bennünket. Az igazsághoz ez is hozzátartozik, ahogyan ő szeret bennünket. Érdemes ezt is tanulni és figyelni. Óbár, ha több időm lenne, és óbár, ha nem lenne mindenki fáradt, és óbár, ha nem mindenkit várna otthon a családtagja, akkor én reggelig itt lennék, és erről beszélnék. Mert az életben ez a legnagyobb segítség. Én úgy jöttem el ide is, hogy bárcsak tudnék még többet adni, mutatni, nyújtani. Akár együtt léttel is, mert beszélni egy pulpitusról olyan könnyű, de megélni ezeket a helyzeteket. Hogy igenis, meg tud az Isten segíteni, mert ő előbb szeretett minket annál, mint ahogy mi elgondolni sem tudtuk. Ő már akkor a legnagyobb szeretettel volt irántunk, amikor tudta, hogy mennyit fogunk botlani, mennyit fogunk tudatosan gonoszkodni, véletlenül. Már akkor szeretett. Ő nem lepődik meg ezen, ő nem taszít el bennünket. A gyengeségünk meg a tehetetlenségünk megindítja. Irgalomra indul. Ő ilyen atya, nem szívtelen és kemény, hanem ilyen Isten, az ő szeretete, amit tud adni. Ezért tudja a félelmet kiküszöbölni nálunk. És ugye így mondja János levelében, ugye Jánosnak van egy evangéliuma, a szeretett tanítványának, és van három levele, és az első levelének a 4. fejezet 18. versében írja, hogy és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Csak megjegyzem, ez a János is azokkal volt együtt a tanítványokkal, akik annyira féltek, amikor Jézust keresztre feszítették, és úgy élték meg tragédiának, hogy bezárkóztak a hatóságok elől, meg az ismerősök elől. És amikor megértették Krisztus áldozatát, akkor semmi nem volt lehetetlen számukra, és már nem féltek. De van még egy harmadik fogalmunk. Ki is tudja visszaidézni? Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak. Ugye milyen fontos ez a józanság is? Hogy józanul tudjunk gondolkodni és látni. Hát... ha csak a világban történő eseményekre gondolunk, akkor nagyon-nagyon kétségbeejtő, hogy hol tart ez a világ. Nagyon-nagyon kétségbeejtő, hogy az erkölcsi normák sehol nincsenek, de az is, hogy egy esetlegesen kereszténynek vallott tézissel bátorítanak, biztosítanak bennünket arról, hogy majd helyre teszik. Mihez képest? Meg az a fajta kereszténység hol alakult ki? Meg mikor? Meg mire alapozódott? A józansághoz az utánajárás is hozzátartozik. A józansághoz az elejétől a végig gondolás is hozzátartozik. az érzelemvilágunkat, a félelmeinket, az érzéseinket gondolkodás nélkül nem lehet helyre tenni. Ezek a rossz dolgok bennünk nem elmúlnak, mint a nátha. Ugyanúgy, ahogy a kisgyereknél a hiszti sem múlik csak úgy el. Hanem gerjed egyre inkább. A józanság az a gondolkodáshoz kell. És a gondolkodást az Isten helyre tudja állítani. És szeretné is. És a józanság a szív tisztaságával jár. Az érzelmek, az értelem helyes mederbe terelésével jár. És tehermentesítéssel jár. Ki az, aki közülünk szereti a terheit cipelni? Én csak két doboz könyvet hoztam fel, bár ez nem tartott sokáig a lépcsőn, ugye, és még jó is volt, hogy egy kicsit edzett, de nem szeretnék a nap 24 órájában két doboz könyvvel mászkálni, mert az nagyon kimerítő. És terheket cipelni. Olyan terheket, amit nem tudunk megoldani, olyan terheket, ami belül mar bennünket, mert mi követtünk el valamit, szerintem az egyik legnagyobb teher az életben egyébként, vagy olyat, amit mások követtek el ellenünk, vagy amit eddig felsoroltunk, a józanság helyes mederbe terelve és kitisztázva a fogalmakat tehermentesít. A belátás tehermentesít. Az elfogadás tehermentesít. Az Istenre hagyatkozás nem cselekvőképtelenné tesz, hiszen az embernek kell tennie dolgokat. De tehermentesít. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki, és merjük elfogadni. Mert letisztáz, mert tiszta belső világot ad, és új lappal indulhatunk. Istennél teljesen mindegy, hogy ki hány éves. Az is, hogy mit követett el. Meg az nem mindegy, hogy miben van, de megoldási szinten neki mindegy. Mert egy dolgot mindig mindenkinek meg tud adni, akkor is, ha a világ nem változik, ha az események sokkal rosszabbak lesznek, ha az anyagiak szűkebbek lesznek, ha a kapcsolatok nem változnak, de egy dolgot meg tud minden esetben adni. Az pedig az én szívemnek a tisztasága. Azt meg tudja adni. És ennél boldogabb érzés a világon nincs. És ez ad minden napra újabb és újabb alapot. És ha valaki boldog szeretne lenni, mert ugye hát félelemmentesen csak boldogan lehet élni. Ha boldog szeretne lenni, akkor ezt keresse, erre törekedjen, a szív tisztaságát, a megoldását, az isteni megoldó képleteket keresse. És akkor megkapja. És hát ugye nem utolsó sorban csak az idő egyre inkább előbbre menetelével egy pár gondolatot szeretnék szólni itt a történelem, bár ez erről fog szólni az utolsó előadásunk, csak így előrevetítve, hogy az emberek szinte elhalnak a félelemtől, a jövőnek várása miatt. Vagy az emberek félnek az elmúlástól is. Hát 20 évesen nem. 20 évesen a 30 évesről azt gondoljuk, hogy nyugdíj közeli állapotban van, de legalábbis a halál árnyékában már. Aztán amikor 50 évessé válik az ember, akkor a 80 év sem olyan sok, ugye? De az emberek minél inkább idősödnek, azért kezdenek szóba állni azzal, hogy hát lehet, hogy én se fogok örökké élni. Mert hát ugye mindenki meghalt előttem, tehát ebből következően én se fogok. De mi lesz akkor? Vagy hogy fog ez zajlódni? Vagy mi múlik rajtam? Vagy miért dolgozok annyit? Vagy ki lesz? Vagy van utána valami? Haláltól is félnek az emberek. Erre is van egy nagyon szép kis kiadványunk. Ha meghal az ember, hol van ő? Ezt is kitisztázza a Szentírás. És én ennél egyértelműbb, megnyugtatóbb tézist sehol nem hallottam. Sehol. És ez is megnyugvást ad. De a jövőtől félnek az emberek. A történelemben zajló jövőtől. Mi lesz velem? Mi lesz a gyerekemmel? Ugye látunk szomszédos országban menekülteket. Ott kell hagyni mindent, amiért egész életükben dolgoztak, egy táska, egy bőrönd, és örülnek, ha kijutnak. De mi lesz, hogyha nálunk lesz ilyen? Vagy mi lesz, hogyha a földrengés minket fog sújtani? Mert erősnek tűnhetnek az emberek innen, most távolról. De miért számít nekünk most erről gondolkodni? Azért, mert ezek a dolgok, hogy mi hogy fogunk reagálni akkor, ezek most dőlnek el. Ma, meg holnap. Ha kisebb, ehhez viszonyítva kisebbnek tűnő nehézségekben ki tudjuk tisztázni a dolgokat, Isten meg tud bennünket segíteni, tanítani, életvitelszerűen egészségesebbé tenni, józanul gondolkodni, erőt adni az ő szeretete által, akkor amikor jönnek azok az idők, mert jönnek, nem akarok senkit se ámítani, de jönnek, itt nem lesz olyan, aki megúszna, lehet, hogy nem most, lehet, hogy nem ezáltal a háború által, jön majd másik. Most azt gondolják, hogy eddig még azért egész jó dolgokat mondtam, de azért most jó lesz haza menni, fölállni és hazamenni, mert... De ez is az igazsághoz tartozik. Erről is ír. Miért csapna be minket az Isten? Minden napokban megsegít, a jövőről meg nem szólna. A Teremtő Isten nem ilyen. Végig futtatja, hogy lesz vége. Végig futtatja, hogy mi által lesz vége. Azt is megmutatja, hogy micsoda hihetetlen becsapással lesz vége. Nagyon szépnek tűnő, nagyon jónak tűnő, minden szív által óhajtott vágyakra alapozódó, de hamis indíték és hamis megoldó kulcs lesz felkínálva az embereknek, egy politikai meg egy vallási hatalom ötvözeteként, ami erőszakba fog torkollani, de az elején még nem látszik. És hogyha körülnézünk, hogy mekkora most az ámítás minden szinten, akkor nem nehéz elképzelnünk, hogy akkor hogy lehet majd embereket megtéveszteni, hogy lehet majd bűnbakokat állítani bárkiből, hogy lehet majd félelmet gerjeszteni, hogy lehet a félelem által pánikot, és amikor pánikol az embertől meg, akkor mindent meg lehet velük csináltatni. Ez tény. Az Isten viszont azt szeretné, hogy ami mire eljön az a nehézség, mi ne legyünk becsaphatóak, mi ne legyünk telve félelemmel, minket ne tudjanak pánikoltatni, hanem önálló, egyéni emberek legyünk, akik józanul át tudjuk látni, hogy honnan fúj a szél, mindig, mikor, és meg tudjon bennünket őrizni attól, hogy mi kövessünk el olyan dolgokat, amiről elképzelni nem tudnánk, hogy bennünk vannak. Mert bennünk szunnyadnak, ha nem engedjük minden mi nehéz dolgunkat kitisztázni az Istennek ezekkel a módszerekkel, a tiszta szív teremtésével. Azt mondja Péter apostol, ez az utolsó mai igény, utolsó előtti, mert azért mondom, bátorított a végére, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Ez egy olyan folyamat, amit az eddigiekben beszéltem. Isten így tanít bennünket. Tudván először azt, hogy az írásban egyetlen egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Ó, azt is csak emberek írták. Ó, azt... Nézzék végig a Biblia keletkezés történetét, a változhatatlanságát, hogy amióta elkezdték írni, régészeti leletek bizonyítják, hogy nem volt benne változás, hogy milyen gonddal őrizték meg, és hogy állhat előttünk, ennek történelme van. Érdemes tudván először, hogy az írásban egy prófita is szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Hát erről is lehetne legalább két napot együtt töltenünk ezzel a témával, amit most nem tehetünk meg, de ilyen biztos nálunk ez a prófétai beszéd, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a félelmeink elmúljanak és tisztálásunk. Igen, 2 Péter 1, 19, 20, 21. És végül az Ószövetség egyik zsoltárával szeretném zárni, bár én nyitott vagyok a beszélgetésre, a megállapításokra, a kérdésekre, csak azért, hogy ami segített a régi embereknek is, akik megtalálták a tisztaságot, akik nem tágítottak a valódi erkölcsi dolgokból, akkor is, ha mindenki mást mondott körülöttük, hogy mi a jó és igaz, akik józanságra jutottak, hogy bátorította őket abban az időben a mennyei atya. 91. zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugaszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a járványtól, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonosznak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam. A felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden te utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyon jársz. Megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Ilyen Istenünk van, kedves hallgatók, és én azt kívánom, hogy a félelem helyett így tudjon nekünk segíteni, és megadni a három dolgot, az erőt, a szeretetet és a józanságot. Köszönöm a figyelmet!